Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint a mai vasárnapra kijelölték, megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, a 19. fejezet első 7 versében a következőképpen. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, elérkezett Efezusban. Mikor ott némely tanítványra talált, így szólt hozzájuk: kaptatok e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: hiszen még azt sem hallottuk, hogy van-e szent lélek. Azután megkérdezte tőlük: akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével, válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt hozzájuk: János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak, ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, talán mások is hallották ezt a szenzációs hírt, amit a rádió már többször is bemondott, hogy sikerült feltérképezni az Árpád-ház genetikai eredetét. Ezek szerint őseink, hogy ezt a Biblia is megerősíti, Bibliában is említett, Szkítiából, Szittya földről származnak magyarosan. Körülbelül 4500 évvel ezelőttre mutatnak vissza ezek a genetikai bizonyítékok, és ezeket már bizonyítékoknak tekinthetjük, hiszen tudjuk, hogy a magyarok eredetével kapcsolatban nagyon sokféle hír száll az éterben. A történelem folyamán különféle romantikus elképzelések voltak, és Kásler Miklós professzor, egyúttal ugye miniszterünk is, azt mondta, hogy ez most tényleg minden kétséget kizáróan igazolt tény, hogy Árpád-házi királyaink valóban ezen a vonalon, ezen a genetikai vonalon alakultak, kijöttek létre. Ezt a Göttingeni Egyetemmel párhuzamosan, titkosan végzett vizsgálatok is igazolják. Azért mondom el ezt, mert mi magyarok hajlamosak vagyunk túlbecsülni magunkat, vagy nagyon alábecsülni magunkat. Hát kérem szépen, ezt most fogadjuk el tudományos ténynek, talán egy ilyen globális, globalizált világban egy göttingeni egyetem és egy magyar egyetem kutatása elfogadható két egymással, egymást kontrolláló eredménynek. Nos, miért jó ezt tudni? Miért ezzel kezdek egy ige hirdetést? Azért, mert igaz az, kedves testvérek, amit sokan megfogalmaztak már magyar történelmi és irodalom területén, az olyan népnek, amely felejti a múltját, nincs jövője. Ha a múlt homályba vész, elfelejtődik, akkor eltűnik a jövő. Ezt tapasztaljuk napjainkban, hogyan számolják fel bizonyos népek, közösségek a múltjukat, szobordöntögetés és egyéb ilyesmében nem fogok belemenni, mert már ez folyik a vízcsapból is, de ez van. Nos, és hogyan számolják fel ezek a népek a jövőjüket? Isten őrizze meg bennünket ettől. De kedves testvéreim, nekem nem az a feladatom, hogy itt egy ilyen előadást tartsak, hanem az, hogy ezt a megállapítást, amit a mindennapi életben tapasztalhatunk, láthatunk, ezt alkalmazhatjuk a hitre is, ez igaz, a hitre is. Akinek nincsenek hitvallásos gyökerei, akinél hiányzik a hit horgonya, az céltalanul hányódik az élet tengerén. És így érkezünk meg a már kijelölt igéhez. Pál apostol Efezusban találkozik némely tanítványokkal. Így olvastam, bár a kivetített képen, ha nem láttam, de valószínűleg néhány tanítvány volt. A helyesebb fordítás az eredeti görög szöveg szerint ez a valaki, akárki, bárki, vagyis némely. A régi Károli fordításban némely tanítványok voltak, tehát nem számszerűsítve voltak ezek, hanem inkább az, hogy olyan bizonytalanok voltak. A végére persze számszerűsítve is lesznek majd. Nos, kik ezek a némely tanítványok? Hogyan lesz a némely tanítványból, a néhány tanítványból 12 tanítvány a végére? Ez egy érdekes kérdés, és egy érdekes folyamat, egy érdekes történet, és ha tudunk rá figyelni, akkor rájövünk, hogy ez a mi történetünk. Ez nem egy 2000 évvel ezelőtti történet csupán. Némely, valamely, vagyis bizonytalan, határozatlan, akárki, bárki emberekről van itten szó. Efezusban éltek olyan keresztjének, akik valójában nem is tudták magukról, hogy ők miért is keresztjének. Nem ismerős ez? A mai világban nagyon sok olyan ember van, aki egy valamiben bizonyos a bizonytalanságban. Ma ilyen világot élünk. Az embereknek nagy része bizonytalan mindenben, csak egyben bizonyos, hogy bizonytalan. Felnőtt emberek nem tudják eldönteni, hogy milyen szakmát tanuljanak, nem merik elkötelezni magukat a párválasztásban, sokan a nemi hovatartozásukat sem tudják meghatározni, ezzel küszködnek és alakulnak 70 féle verzió szerint. Napokban hallottam a hírt, hogy valahol, nem lényeges, hogy hol, egy ember őznek képzelte magát, és legelészik az erdőn. Az ember azt mondja, hogy nem, ilyen a mesében sincs, de valóságban van. Most, kedves testvéreim, sajnos ez az általános bizonytalanság nem csak biológiai, pszichológiai, szociológiai téren jelentkezik, hanem a vallási életben is, a lelki életben is. Nincs olyan szférája az emberi életnek, amit ez ne fertőzhetne meg, ne érintene, és ne akarna valóban romlásba vinni. Kedves testvéreim, mi az oka ennek? Az ókori világban, és ma is én azt hiszem ugyanarra az okra vezethető vissza, az ókori világban ezt így fogalmaztuk meg, vagy az ókori világra vonatkoztatva, hogy a szinkretizmus. A szinkretizmus. Ez az ókori globalizáció, amelynek jó voltából mindenféle vallás és ideológia elterjedt a birodalomban. A római birodalom rengeteg áldást hozott, és jó dolgot hozott az akkori világnak, hiszen kiépítették az utakat, hiszen megóvták a földközi tengeren a kalózoktól a kereskedők hajóit, és így tovább, és így tovább. És a római birodalom olyan jól volt szervezve, és olyan okosan és bölcsen volt szervezve, hogy a beolvasztott népeknek a vallását mind-mind engedélyezte a római birodalom. És ennek következtében mindenki olyan vallás szerint élhetett Rómában és aztán a birodalom területén, amilyen szerint akart. És ebből következett az a óriási nagy multikulturalizmus vagy pluralizmus, ami egy semmissé, egy neutrálissá, értelmetlenné tette az emberi életben a vallást is. Sok esetben és sokaknál. Nos, kedves testvéreim, erről volt tehát szó. Ma az internet segítségével ugyanígy mindenféle információt be lehet szerezni, mint ahogy a római birodalomban a postai úton ment mindez. És a szinkretista, globalista információ özönben elveszítjük a tájékozódó képességünket. Isten óvja meg és segítse a felnövekvő ifjúságot, mert az információ özön, amihez hozzájutnak az interneten keresztül, az teljesen lehetetlené teszi a tájékozódást. Lehetetlen eljutni valahova is, valamilyen normális gondolatra azok által, amiket az interneten egyszerre ömlesztve láthat valaki olyan, akinek nincs meg hozzá a kellő bölcsessége, alapismerete, ahogy kezdtem, gyökere, múltja. Nos, Efezusban, mint minden nagyvárosban volt egy nagy vallási bevásárló centrum, mondhatjuk így, mindent meg lehetett kapni. Bármely valláshoz lehetett csatlakozni. Különösen is erős volt a termékenység istennő Artemis kultusza, erre egy egész iparág épült, ezt el lehet olvasni szintén az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben. Éltek itt zsidók is, akik már régen elszakadtak a hazájuktól, akár generációkon keresztül már régen távol éltek Palesztinától, de mégis igyekeztek megőrizni a hitüket. Ebben az információ özönös világban ők megmaradtak zsidónak, és ez különös, hogy 500 év alatt, a babiloni fogság óta 500 év alatt mindenütt a földközi tenger vidékén, egészen Spanyolországig mindenütt voltak zsinagógák, zsidó közösségek. Ugyanakkor, miközben jöttek a hírek Jeruzsálemből, Palesztinából, mi történik ott, sok információ háttérbe szorult, vagy sérült, változott, mire odaérkezett mondjuk éppen Efezusba. Nagyon várták a messiást a zsidók, nyitottak voltak minden olyan hírre, ami az ószövetségi proféciák beteljesedéséről szólt. Várták, hogy ez megtörténjen, mert hittek benne, hogy amit a proféták mondtak, az igaz, a messiásnak el kell jönnie. Efezusban tehát hallott a keresztelő Jánosról, és meg is keresztelkedtek a János keresztségével. Mi is volt ez? Tulajdonképpen János a megtérés keresztségét hirdette, ugye ezt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, vagyis itt van a messiás a küszöbön. Most fog valóra válni mindaz, ami a proféciákban meg van írva. Most, kedves testvéreim, megtudták Jánostól azt is, vagy János útján azt is, hogy ő Jézusról ezt mondta, aki utánabb jön, abban kell hinni, mert ő nagyobb nálam. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ezeket mind hallhatták, de valahogy mégsem került igazán a helyére az ő lelkükben ez. Nem állt össze a kép. Követtek valakit, akit nem ismertek igazán. Ezt jelenti, hogy némely tanítványok voltak. Ez az a némely állapot, az a bizonytalan állapot. Amikor hallunk valamit, követünk valakit, de nem tudjuk, hogy mi is az, amit hallunk, és nem tudjuk azt, hogy ki is az, akit igazában követünk. Kedves testvéreim, föl kell tennem a kérdést, hiszen Pál sem volt szemérmes, és nem volt tapintatos, és nem mondta azt, hogy kedves efezusi János keresztjének, teljesen mindegy, hogy miben hisztek, csak higgyetek valamivel, és hát egyébként is a hit az magánügy. Föl kell tennem a kérdést. Testvér, tudod-e, hogy kit követsz és mit követsz? Magad előtt őszintén válaszolj. Mit jelent keresztjének lenni? És a kezdő képre utalva, hadd tegyem fel így a kérdést, ismered-e a lelki genetikádat, a lelki genomodat, fel tudod-e térképezni? Hova tartozol? Milyen lelki géneket hordozol magadban, amiket vagy érvényre juttatsz, vagy elnyomsz? Mit jelent keresztjének lenni? Vannak, akik, idézett, fehérbőrű, rasszista képződménynek tartanak minket. Ezek vagyunk? Ilyennek látszunk? Vannak, akik múltba ragadtak, haladásra képtelenek, itt egyedlének látnak bennünket. Ezek vagyunk. Pál, mint mondottam, nem kezeli felületesen a kérdéseket, hanem nekik szegezi, hisztek-e valamiben. Jó, csak így tovább, persze nem így teszi fel a kérdést. Hisztek-e valamiben? Jó, hisztek? Akkor jó, akkor nincsen semmi baj, minden rendben van. Hanem rákérdez a részletekre. Kaptatok-e szent lelket? Mire keresztelkedtetek meg? Tudjátok-e, hogy kit követtek? Ma újra divatba jött a keresztelés, elég gyakran jelennek meg teljesen ismeretlen szülők azzal a kéréssel, hogy szeretnék a gyermeküket megkereszteltetni. Olyan szülők, akikről az adatfelvételnél kiderül, hogy ők nincsenek megkeresztelve. És ilyenkor az ember azt mondja, hogy hát örüljünk neki, hogy legalább látjuk, hogy ők visszatérnek. De természetesen hozzák magukkal a keresztülőket, akik szintén nincsenek megkeresztelve. És a lelkésznek ott a dilemmája, hogy jó, hát a gyermeknek úgymond alanyi jogon jár az a keresztség, tehát hogyha a szülő nincs megkeresztelve, akkor attól még a gyermeket megkeresztelhetem. De a keresztülőnek kifejezetten az lenne a célja, hivatása azért van keresztszülő, igazából nem a szülőknek kéne választani, hanem az egyháznak, hogy biztosítva legyen a gyermeknek a hitbeli nevelése. Csak jelzem, hogy ilyennel naponta találkozunk, mert valóban ilyen világban élünk, ilyen némely keresztjének vagyunk, vagy sokan vannak közöttünk ilyenek. És föl kell tenni ilyen esetben mindig a szülőknek a kérdés, hogy igazán tudjátok, hogy mit akartok? És azt is tudjátok, hogy miért akarjátok a gyermeketeknek megadni a keresztséget? Föl kell tenni magunknak is a kérdést, meg vagyunk keresztelve, jelent ez valamit? Kinek tartjuk magunkat, kihez tartjuk magunkat? Pál apostol összegzi a keresztény identitás ismérveit, ahogy ottan a efezusi János keresztényekkel beszélget. Ez a beszélgetés nagyon jó lélekkel és nyitottsággal történik, hála Istennek mindkét részről, tehát Pál nem felelősségre von, ezek pedig nem úgy gondolják, hogy mit szól vele ez az illető itt a mi dolgunkban, hanem mind a ketten nyitottak arra, hogy itt valamit helyre tegyenek. Ezt mondja Pál apostol, János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére, és amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek. A földi identitásunkat egy illetékes hatóság állapítja meg bizonyos törvények és a mi döntésünk alapján. Ezek alapján adják ki az igazolást, a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, a tajszámot, az adóazonosítót, az útlevelet és minden mást. Ezek alapján, amiben tehát egyrészt benne van egy törvény, hála Istennek a magyar törvény szerint, hogyha XY kromoszómán van, akkor én férfi vagyok, és a törvény ezt így adja ki, és akkor én férfiképpen vagyok, a hatósági bejegyzés szerint megnevezve, és magam is úgy döntök, hogy magyar akarok lenni, akkor az állampolgárságom is magyar lesz, és így tovább, nyilván ismerjük ezeket. Most, kedves testvéreim, a lelki személy igazolványt rólunk a minden hatóság állítja ki. Játszva ugye a szóval, a földi hatóság bizonyos területen tud diszponálni, de a minden hatóság, a mindenható Isten állítja ki rólunk az igazi lelki személyigazolványt. A saját törvénye és a mi döntésünk alapján. Az oltár előtti ígében hallhattuk, hogy a törvény az bizony érvényben van. Ne ölj, ne lopj, ezek a törvények érvényben vannak, és hogyha te fel a barátodat, az atyád, fiát, a testvéredet, mondhatjuk bármelyik szóval, hát kicsit durvábban apostrofálod és ostobának vagy bolondnak nevezed, akkor bizony méltó vagy az ítéletre, az Isten törvénye szerint, mert a mindenhatóság ezt így rendelte el. De valahol ott van a lehetőséged a döntésre, hogy ez ne így legyen, hogy ez a törvény ne sérüljön. Erről szólt az oltár előtti ige. Most, kedves testvéreim, ezek a kettőnek kell tehát találkoznia. Ahogy Pál apostol világosan elmondta, hogy mit jelent Jézus követőinek lenni, kereszténynek lenni, a másik oldalról pedig ott volt a fogadókészség, hogy megkeresztelkedtek, elfogadták azt, amit Pál mondott. Valami ilyennek kell megtörténnie közöttünk is. Senki sem lehetne Isten országának a polgára, ha nem jött volna el a mennyei nagykövet. A minden hatóság atyától eljött hozzánk a mennyei nagykövet, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltónk. Ezért azok kaphatják meg az útlevelet, akik betartják a hivatalos, és itt mostan mennyei hivatalos utat, az pedig Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet. Amit keresztelő János meghirdetett, az ma is érvényes. Egyrészt térjetek meg, és higgyetek Jézus Krisztusban, másrészt pedig keresztelkedjetek meg Jézus nevére, és kapjátok a Szent Lelket. Így lehetünk némely tanítványokból apostoli közösségé. Feltűnő. És biztos, hogy nem véletlenül írja le Lukács az apostolok cselekedeteiben ezt, hogy ezek az emberek, ez a némely, ez a néhány tanítvány, a végére egy 12 fős csapat lesz. 12 fő. Nem lehet nem gondolni arra, hogy a tanítványokból apostolok lesznek. A 12 bizonytalan tanítványból 12 apostol lesz. A Biblia körünknek nagyjából ennyi tagja van. Ez a 12 fő, 10-12 fő, ugye a zsidóknál a zsinagóga az 10 főre korlátozódott, annyi embernek, férfinek kellett lennie benne, és akkor az már önálló gyülekezetnek számított. Nálunk nagyjából a Biblia kör 12 főből áll, és ez egy fantasztikus jó dolog, mert ezzel a csoporttal, ezzel a közösséggel most már évek, évtizedek óta nagyon jól megvagyunk, nagyon jól értjük egymást, bár néha kiállnak, kiesnek a sorból, de jönnek újak, és olyan nagyszerű beszélgetések alakulnak ki, érezzük, értjük egymást. Tudom, hogy van még ilyen közösség több is a gyülekezetünkben. Például ilyen a Teretori, amit köszönünk Sukert Katinak, aki mozgatja ezt, és kérünk, hogy ha elmúlik a járvány és elmúlik a nyár, akkor újra induljon el ez a közösség is, ahol nagyjából talán ugyanekkora közösség jön össze, és nem csak a testüket mozgatják meg, hanem a lelküket is. Ezek a közösségek egyfajta házi csoportként működnek, és ne szégyeljünk tanulni a szabad egyházaktól, az ilyen közösségektől, evangéliumi közösségektől, ahol már réges-régen alkalmazzák ezt a házi csoportokat. Nagyjából ilyen méretű közösségek jönnek létre némely emberekből, olyanok, akik aztán nagyon elkötelezetten tudnak heti rendszerességgel találkozni, az Isten igéjét együtt olvasni, nem is a templomban, hanem otthon. Ugyanakkor mégis van egy közös találkozási helyük is. És a nagy egységben, a nagy gyülekezetben ott vannak ezek a kis csoportok. Kedves testvéreim, ne csak beszéljünk erről. Ne csak beszéljünk az egyház megújulásáról, hiszen mi, akik itt vagyunk, érezzük, látjuk azt, hogy az utóbbi hónapokban megcsappan a gyülekezeti részvétel, és nem csak a járvány miatt. Látjuk azt, hogy sokakat megkever mindaz, amit lát, hall a világban, és tényleg ilyen némely állapotba kerülnek. Ha tényleg olyanok vagyunk, akik elkötelezettek vagyunk, és felelősséget érzünk ezért a gyülekezetért, ezért a közösségért, akkor ne csak beszéljünk erről, ne csak a diagnózisig jussunk el, hanem tegyünk is valamit. Amikor Luther a reformációt megindítja, és rájön, hogy ott van szintén, ugye, a középkor, a vallásos keresztény középkor kellős közepén, azt tapasztalja, hogy irdatlan nagy a tudatlanság a keresztények között arról, hogy mit jelent keresztjének lenni. Akkor megírja a kis kátéját, és ezzel a mondattal vezeti be, hogy ilyen egyszerűen tanítsa a családfő a családját. Legyen a család a legkisebb gyülekezet. Persze akkor egy család nagyobb volt, mint a mai. Biztos, hogy 10-12 fő azért volt egy családban. De ettől függetlenül a lényeg az, hogy valahol a kis közösségekben, a családi, lelki közösségekben kell megkezdődnie a lelki elmélyülésnek, az újulásnak. Hát, drága testvérek, mozduljunk. A némely tanítványokból formálódjunk élő közösségé, személyes megtérés és a Szentlélek által. Személyes megtérés az én döntésem, a Szentlélek pedig, akiről az Úr Jézus ezt mondja, a lélek olyan, mint a szél, fúj, ahol akar. Ott fog fújni, ahol erre szükség van. Ott fog fújni, ahol száraz csontokkal van tele a völgy, Ezékiel proféta látomására gondoljunk, de ott a völgyben elhangzik az élő ige, profétál a proféta, és a négy égtáj felől jön a szél, jön a Szentlélek, és a csontok megelevenednek. Ez nem csak egy szép kép, hanem ez valóság. mindig valósággá válik ott, ahol emberek személyesen, elkötelezetten döntenek, ahol segítségül hívják a Szent Lelket. Drága testvérek, erősítsük meg a keresztségünket, mi, akik meg vagyunk keresztelve, kezdjünk el hitünk szerint élni a mindennapokban is. Szerveződjenek gyülekezetünkben házi csoportok. Keressük azokat, akikkel ilyen hitben élő közösséget alkothatunk. A fiatalabbak talán ezt a Facebookon tehetik meg, az idősebbek talán úgy, hogy itt összetalálkoznak, vagy a piacon, és meghívjuk egymást az otthonunkba. És nem csak a mindennapi általános témák kerülnek elő, milyen borzasztó ez a világ, stb., hanem az, hogy milyen jó, hogy közös meghívásunk van az Isten országába. Így énekeltük, és most így imádkozzuk a 450-es énekünknek az első versét magunkra értelmezve. Gyorsan folyó időmet, Uram, nem adtad hiába, de azért, hogy erőmet szánjam oda jó munkára, hogy mint drága vagyonnal éljek vele haszonnal. Úgy legyen. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön, örökké. Amen.